Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el bűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napi újszövetségi ige szakaszból, Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 12. fejezetéből, a 22. verstől. A felolvasott részt leülve hallgassuk meg. Az ige tehát Máté evangéliumának 12. részéből, a 22. verstől a 30. versig terjedő szakaszból így szól most hozzánk. Akkor odavittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem üzhet ki ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebúbból űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Szeretett testvérek, ez a most felolvasott történet egészen úgy indul, mint egy klasszikus gyógyítási történet. Úgy néz ki, mint egy átlagos Jézusi gyógyítás, amilyennel már találkoztunk egy párszor, akár itt ebben az evangéliumban is. Hogy tudni, hoznak egy beteget Jézushoz, ő pedig valamilyen módon, de minden bajából meggyógyítja, és ez a beteg teljesen egészséges lesz. Nem ez az első ilyen eset. Az eseménysor nagyon ismerős lehet számunkra. Így épülnek fel ezek a gyógyítási történetek. Itt azonban ez a szűk értelemben vett történet ezzel az első verssel gyakorlatilag be is fejeződik. Egyetlen verset szám neki Máté evangélista, egyetlen versbe sűríti a gyógyítási történetet. Ezúttal még az sem derül ki, hogy Jézus hogyan gyógyította meg a beteget. Nem derül ki, hogy mondott-e neki valamit, vagy éppen a beteg megszólította őt. De azért, mert valószínűleg nem is ezen van a hangsúly. Úgy tűnik, hogy ezután kezdődik igazán a történet. A gyógyítás csak egy illusztráció, egy apropó. Valójában egy konfliktus, egy vitabeszéd kellős közepén állunk. Ebben a vitában pedig már tényleg nem is a gyógyításról van szó, az csupán egy elindítója mindennek. A központi kérdés, amely most ebben a történetben is a felszínre tör, már régóta ott lappang az evangéliumban. Akár azt is mondhatnánk, hogy ennek a történetnek a központi kérdése egyben az egész evangéliumnak a központi kérdése is. Tudnélik, hogy elérkezette már az Isten országa. Hogy elérkezette már az új messiási korszak. E körül a kérdés körül forognak a történetek, a jézusi tanítások. Mert hogy az emberek folyamatosan tapasztalnak olyan dolgokat, olyan eseményeket, amelyek kétségtelenül erre mutatnak, ebbe az irányba, hogy közeledik az Isten országa. Az emberek látják, az emberek hallják, megtapasztalják. Éppen itt, ebben a gyógyítási történetben is, a gyógyítás kapcsán, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Vagyis tapasztalják az Isten országának a jeleit. Ott motoszkál bennük ezért a kérdés. Ez már az, aminek látszik? Ez már az lenne? Még nem beszélhetünk bizonyosságról, amikor ezek a kérdések felmerülnek, hiszen az Isten országa eljövetelének a lehetősége még mindig csak kérdés. Még mindig csak egy lehetőség. Ezt láttuk éppen az előző vasárnapon is, amikor keresztelő János is még mindig kétségek között van, még ő is kérdez. Még ő sem biztos a dolgában. És ebben a mostani gyógyítási történetben is a csoda egyrészt kiváltja a csodálkozás reakcióját, másrészt viszont kiváltja ezt a jól ismert kérdést is a sokaságból. Csak nem ez a Dávid fia. Érezzük, hogy ez még nem bizonyosság. Ez még nem az, ami majd később megjelenik például a pogány római százados vallomásában nagypénteken, akik már ezt mondhatja, hogy bizony az Isten fia volt ez. Abban ott van a bizonyosság. Az már hitvallás. Itt még csak kérdések merülnek fel. Lehetőségek. Lehetőség, hogy ez a Jézus talán valóban Dávid fia, talán valóban a megígért messiás. És ez az őszintén megfogalmazott kérdés már egy igen jó esély arra, hogy aztán válasz is érkezzen rá. Egy halmozottan beteg, egy vak, egy néma és egyszerre még megszállott ember is teljesen ép és egészséges lesz. Igen, és a szemtanúk ebből már tudják, már érzik, hogy ez csak is az Isten felkentje, csak is az a bizonyos választott, a lélek által felhatalmazott szolga tehet ilyet. De ez az ember valóban ő? Ez a Jézus valóban ő? A Dávid fia? Másfajta reakcióval is találkozunk itt. A vallási ellenfelek, a vitapartnerek, ahogy már oly sokszor most is jelen vannak. A farizeusokról van szó megint. Ők ugyanazt látják, ugyanazt tapasztalják, mint a sokaság, mégis egészen másra jutnak. Figyeljük meg, hogy a farizeusok nem kérdeznek. Nekik nincs kérdésük, nekik viszont van egy állításuk. Nekik van egy kijelentésük. Nem kérdés fogalmazódik meg bennük, hanem egy vád. Valójában nem is a gyógyítási történetre reagálnak. Mint mondtam, itt már rég nem a gyógyításról van szó. Ők már a sokaságban felmerülő kérdésre és lehetőségre reagálnak, hogy valóban a Dávid fia-e Jézus. És azt olvassuk, hogy a farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, mármint a sokaság csodálkozását és kérdését, kijelentették. Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Nem kérdésük van tehát, hanem egy állításuk. Ők tudni vélik, hogy mit látnak. Nekik van erre egy elképzelésük, nekik van erre egy előre eltervelt, elkészített magyarázatuk, saját bevallásuk szerint egy logikus magyarázatuk, hogy az, ami történik, az csak is Beelzebub munkája lehet, vagyis Jézus a démonok fejedelmének a szövetségese. Jézus látja a gondolataikat. És ismerve az előző evangéliumi történeteket, mi olvasók is ismerhetjük azt a szándékot, ami erre a kijelentésre motiválja a farizeusokat. Tehát, hogy néhány verssel korábban az előző gyógyítási történet végén azt olvassuk, hogy a farizeusok pedig kimentek és elhatározták, hogy végeznek vele. Igen, érezzük, hogy ez a rossz indulat, ez az előre eltervelt gonosz szándék, ez mondatja ki velük ezt a Jézus elleni vádat. Ez a jó, előre megfogalmazott gonosz határozat motiválja őket, hogy ők már ne kérdéseket tegyenek fel, hanem mondják ki, amit gondolnak és látnak. De nem a jelekből olvasnak, nem engedik, hogy hasson rájuk a csoda, nem engedik, hogy esetleg bennük is felmerüljön pusztán a lehetősége, vagy a megsejtése annak, hogy Jézus valójában tényleg több lehet, más lehet. De nem, nekik van egy előre elhatározott szándékuk, és ők ehhez tartják magukat. Ez fékezi meg a kérdésfeltevést, ez fékezi meg a rácsodálkozást, és ez mondatja ki velük a vádat. Elvakítja, érzéketlenné teszi őket a csodára. Saját haragjuk elvakítja őket. Talán mi is ismerjük ezt az érzést, amikor a düh elönt bennünket, és képtelenek vagyunk racionális döntésekre, képtelenek vagyunk helyesen mérlegelni, képtelenek vagyunk szívünkre, vagy éppen Isten szavára hallgatni. Jézus reagál a vádakra. És mivel ismerte a farizeusok gondolatait, így ezeknek a gondolatoknak a gyengeségeit, a hibáit használja fel Jézus a válaszában. Nagyon logikusan érvel. Szépen követhető az indoklása, és mindenki számára egészen világossá válik, hogy a farizeusok nem gondolkodtak, amikor vádaskodni kezdtek, csak mondtak valamit, hogy ássanak Jézusnak. Szinte nevetségessé válik az a gondolat, hogy az ördögök fejedelme azzal bízná meg Jézust, hogy a saját ördögeit üzze ki. Mi ez, hogyha nem meghasonlás? Gyakorlatilag saját maguk, illetve saját tanítványaik tevékenységét is megkérdőjelezik ekkor a farizeusok, hiszen közöttük is voltak ördögűzők. Jézus nem vádaskodik, ő csak visszakérdez, hogy ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Kedves testvérek, elérkezette már az Isten országa. Azt látjuk ebben a történetben, hogy vannak, akik számára egészen közel jött. Már látni vélik a körvonalait. Már mintegy betekintenek mindabba, érzik az erejét, de még bizonytalanok. Még nem mernek átlépni a küszöbön, még nem merik megtapintani, nem merik hitvallásban megfogalmazni, formába önteni. Ilyen a sokaság ebben a történetben. Akik már legalább a kérdésig eljutnak, már így megmerik fogalmazni, hogy igen, lehetséges. Lehetséges, hogy ez már az Isten országának a közelsége. Mások, így a farizeusok, a tagadás irányába mennek. Ők saját országot építenek, saját erőből, és azt nevezik az Isten országának. A kérdésig sem jutnak el, mert nekik már van egy elképzelésük, hogy hogyan néz ki az Isten országa, ami mellett már teljesen mellékes, hogy mi az Isten elképzelése. Mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy mit tesz Jézus, ha kívül esik az ő gondolataikon, az ő elképzeléseiken, ismereteiken, akkor az csak is az ördög munkája és az ördög országa lehet. Elérkezette már az Isten országa. Jézus megválaszolja a kérdést ebben a történetben. Ezt olvastuk. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Szentlélek adja meg tehát a választ a kérdésre. A lélek munkája, a lélek megnyilvánulása adja meg a választ. Jézus, amikor elkezd prédikálni, az ő munkásságának a kezdetén így szól, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Elközelített, vagyis egészen közel jött, nyilvánvalóan Jézusban, így meg kell hozni a döntést, és meg kell térni. mondja Jézus az első ige hirdetéseiben. Aztán Máté evangélista bizonyságtétele szerint a helyzet fokozódik, jönnek a csodák, a nép most már látott, most már hallott, így Jézus már egy radikálisabb hangon szólal meg, és ezt mondja, elérkezett hozzátok az Isten országa, aki nincs velem, ellenem van. Vagyis az Isten országa itt van, az Isten országa közöttetek van, ott, ahol az Isten lelke munkálkodik, és innentől két lehetőség létezik, vagy részévé válsz, vagy pedig kirekeszted saját magad. Ez egy még kategórikusabb helyzet, egy még világosabb, még kiélezettebb szituáció, amit az Isten lelkének a munkája fémjelez. Ha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Kedves testvéreim, Isten lelkének a jelenléte és a munkája az Isten országát jelzi ma is. Ma is ez a jel, ahol az Isten lelke uralkodik, ahol az Isten lelke irányítja a gondolatokat, ahol az Isten lelke vezet, ott az Isten uralkodik. Ahol a Szentlélek gyógyít, ahol a Szentlélek rendet teremt, helyreállít, életeket változtat meg, ott az Isten országából válik valami valóra. A pünkösd eseménye, a pünkösd következménye aztán mind-mind az Isten országa kiteljesedésében szemlélendő, annak a része, egy folyamatnak a része, amely Jézus földi életében már felfedezhető volt, erre utalnak éppen ezek a gyógyítási történetek, amelyeket olvasunk az evangéliumokban. Aztán a Szentlélek kitöltetésének az eseménye, ebben folytatódik ez a folyamat, és tart mind a mai napig. Elérkezette már az Isten országa. Még nem mindenhol, és nem mindenkor megtapasztalható, de ha az Isten lelke munkálkodik, ha látjuk, megtapasztaljuk, akkor ott az Isten országából tapasztalunk meg valamit. Mert a Szentlélek erősebb, mint a sátán, erősebb, mint Belzebub, és fokozatosan veszi át a hatalmat. Ennek a folyamatnak része a pünkösd. Pünkösdi történetben olvassuk, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Jézusi példa éppen ezzel kapcsolatban is az erős emberről beszél. És ez már előre mutat az Isten országának beteljesedése felé. Hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Mert az erős ember megkötözése a még erősebb által már arra a beteljesedésre mutat, amit a Jelenések könyve egészen konkrétan megfogalmaz, amikor az angyal megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán megkötözte ezer esztendőre. Levetett a mélységbe, bezárta és pecsétettett rá, hogy meg ne tévessze többi a népeket. Hát így, ekkor teljesül be az Isten országa. Amikor az erős teljesen átveszi a hatalmat. Az erőst egy még erősebb győzi le. Kérhetjük mi is ezt a többleterőt. Erről szól évről évre a pünkösdi ünneplésünk. Kérhetjük ezt a többleterőt, amely legyőzi a gonoszt. Kérhetjük erőtlenségünkben, betegségünkben, alkalmatlanság érzetünkben. Kérhetjük az úrvacsorára készülve, mert az úrvacsora is éppen azt fejezi ki, hogy én tudatosan az Isten országára készülök. Tudatosan az Isten országára tekintek, és annak akarok a részévé válni. Ennek a folyamatnak, amit itt látunk az evangéliumban is. Mert az úrvacsorai közösségre készülve minket is kérdéselé állít a Szentírás, hogy kinek az országát építed. Vagy hogy hogyan építed az Isten országát. Magunkban nézve bűnvallással kell Isten elé vinni, amikor farizeusi módon saját erőnkből saját országot építünk. Ahol a mi szabályaink érvényesülnek, ahol a mi akaratunk akar érvényesülni. Ez a bizonyos jöjjön el az én országom, jöjjön el az én akaratom gondolat. De az úrvacsora egy másik országra mutat. Egy másik országba ad bepillantást az Isten országába. Ennek lehetünk részesei itt az Isten tiszteleti közösségben, ahol a lélek az úrasztala körül egységgé kovácsolja a gyülekezetet, részesei lehetünk az Isten országának. Amikor elhangzik az úrvacsora szereztetési igéje, akkor azt Pál apostoltól szoktuk általában idézni, de megjegyezve, hogy az első három evangélista is megírta ezeket a szavakat. Máténál, Márknál és Lukásnál például kivétel nélkül elhangzik egy fontos jézusi mondat az utolsó vacsora történetében. Bizony mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom veletek az Isten országában. Vagyis az úrvacsorában való részvétel nem csak Jézus halálára tekint visszafelé, hanem előrefelé is, az eljövendő Isten országára. Annak előképe, annak a bizonyos nagy vacsorának a mennyek országában. Amikor úrvacsorát veszünk, tudjuk, hisszük, átéljük, megtapasztaljuk, hogy a lélek munkálkodik. Mert közösséget alkot, mert egyesít titózatos módon a Krisztus testben, mert emlékezetünkbe idézi mindazokat a szavakat, amelyeket Jézus mondott. Arról van szó tehát, ami itt az igében elhangzik, hogy ahol az Isten lelke megnyilvánul, itt a gyógyulásban, a rend helyreállításában, itt a gyülekezetben pedig a közösség gyakorlásban, a gyülekezetben, a szolgálatban, az imádságban, magában az Isten tiszteleten, akkor ott az Isten országa érkezett el. Ennek tökéletes kiteljesedésében bízunk, amikor alkalomról alkalomra összegyűlünk Isten tiszteleten, amikor élünk az úrvacsora lehetőségével. Erre tekintünk, amikor úrasztalához járulunk, amikor megtapasztaljuk, hogy saját életünkben is valami helyre billen a bűnbocsánat által, amikor saját süketnémaságunk, vakságunk, megkötözöttségünk gyógyulását tapasztaljuk meg, amikor erőt merítünk a még erősebbtől, amikor bocsánatot nyerünk, amikor békességet nyerünk, és egyben előre tekintünk, így megújulva, meggyógyulva az Isten országa felé. Kedves testvéreim, legyen ilyen a pünkösdi ünnepünk, legyenek ilyenek az Isten tiszteleteink, az úrvacsorai közösségünk, legyen jele és előképe az Isten országának. Legyünk már most így részesei, építői, legyünk a beteljesedésnek a hirdetői a lélek ereje által. Amen. A 483. dicséretünkkel feleljük a hallott igére. 483. dicséret, 6., 7. és 8. versét énekeljük. Jöjjön el a te országod!
Thank you.
hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Krisztusunk, magasztalunk téged, hogy ismét ünnepre készülhetünk, és készülhetünk az úrvacsorában való részvételre is. Áldunk annak lehetőségéért, hogy ebben a sákramentumban titokzatos módon betekintést adsz létedbe, betekintést adsz a te országodba. Tudjuk, Urunk, hogy magunktól méltatlanok vagyunk erre a találkozásra. Tudjuk, hogy vannak kételjeink és kétségeink, sőt, talán a tagadás is megkísért bennünket, amikor vakok vagyunk arra, hogy a te lelked munkáját felismerjük. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk. Arra kérünk, hogy teremts bennünk tiszta szívet. Adj nekünk tiszta látást. Szentelj meg bennünket lelked által, hogy a te eljövendő országod jeleit meglássuk, hogy hirdessük, hogy abban részt vegyünk. Küldd szent lelkedet, hogy Isten tiszteleteink, ünneplésünk, éneklésünk, úrvacsorai közösségünk mind-mind a te országodra mutassanak, azok előképei legyenek. Küldd szent lelkedet, hogy meggyógyuljunk, hogy megszabaduljunk megkötözöttségeinkből. Küldd szent lelkedet, hogy válaszokat kapjunk, és megerősödve a te szolgálatodba állhassunk. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. És pedig rövid csendességben kiki maga is oda viheti személyes bűnbánatát az Isten elé. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Amen.